Jó estét kívánunk, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. Ma este is tisztelettel köszöntjük mindazokat, akik a Marosvásárhelyi Rádiót és a digitális világot hallgatják. A tartalomból. Az egyterű iroda alapvetően egy extrovertált atmoszférán teremt, ahol a dolgozók előtérbe kerülnek, azonban sok munkatárs introvertált, és az alapvető személyiségi attitűdjeit semmiféle tréning vagy térszerkezet nem képes alapvetően megváltoztatni. Az Open Plan-ben alapvetően a magatartási etikett, a csöndes munkavégzést írja elő, azonban az irodaházak akusztikai tervezése sok esetben ezt kevésbé támogatja. Be kell lássuk, hogy gazdaságilag olcsóbb, de megfontoltabb időszak következik. Témánk a tervezés és a tervező irodák formája a 21. században. Meghívottunk Keresztes Géza tervező, műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök. Hölgyeim és uraim, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk a Marosvásárhelyi Rádióval. A digitális világ azonnal kezdődik. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
This road, I got my girl L. One time. Hey yo, L, you know you got the lyrics.
I heard he sang a good song. I heard he had style. And so I came to see him and listen for a while. Young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers,
one time.
Singing my life with his words,
two times.
Killing me softly with this song, killing me softly with this song, telling my whole life with his words, killing me softly.
L Boogie L from the refugee camp. You know how we do. Why clap fries? Well, my man Little Bass, Jerry one time. This is how we
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Jó estét kívánunk még egyszer, meghívottunk nevében is, nagy tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a digitális világ hallgatóit. Amint azt már a műsor előzeteseiben is jeleztük, ma esti beszélgetőtársunk Keresztes Géza tervező, műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök, akit egyben köszöntök is a rádiónk stúdiójában. Mérnök úr, jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Szokás szerint most is felsorolom a műsor elérhetőségeit. A következő órában is várjuk a hallgatók hozzászólásait, kérdéseit és persze a véleményeit, a véleményeket. Telefonszámaink a 0265 222 022, 0365 424 434-es, SMS üzenőfal a 0740 274 165. E-mail címünk digitalisvilagokat@marosvasarhelyiradio.ro. A műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető. Facebook Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Nagybodó Tibor. És most kezdődjön is a beszélgetés. Ma este témánk tehát a tervezés és a tervezőirodák formája a 21. században. Keresztes úr, kezdjünk onnan, hogy mit sugall ma a régi korok építészete és az akkori szakemberek munkája?
Hát, ugye a régi korok építészetét, vagy az akkori embereknek a munkáját, azt a megmaradt épületállományból tudjuk felmérni. Hát, ha ezeket megnézzük, vegyük akár az ókort, tehát időszámításunk előtti időszakot, vagy vegyük az ókornak egy következő lépését, itt ugye előbb utaltam a mezopotámiai építészetre, az egyiptomi építészetre, de ha kicsit közelebb kerülünk, most már időszámításunk körül, ugye a római a görög építészet előbb, majd a római építészet, hát akkor itt azt tudjuk meg jegyezni, hogy hát ezek a régi fennmaradt épületek, ugye főleg masszivitást mondhatnak, és ez egy bizonyos stabilitást is jelent, mert hát ne feledjük el, hogy a fáraókat félisteneknek tisztelték, és hát ők építkeztek, hatalmas építkezéseik voltak, itt több tízezer ember dolgozott ezeken az építkezéseken, rengeteg anyagot, rengeteg építő embert mozgattak meg, és ennek következtében ugye ez egy másik dolgot is, és pedig egy gazdasági potenciált is mutat. Tehát ez az akkori uralkodók, főleg az erejüket és a gazdasági lehetőségeiket a hatalmas építkezésekkel mutatták meg. De hogyha egy kicsit közelebb kerülünk, ugye, hát ezek az épületek, amik megmaradtak, az utazó most a 21. században a turizmus az egy külön iparág lett, és az emberek el tudnak jutni ezekre a helyekre, tehát meg tudják látogatni Egyiptomba a piramisokat, és el tudnak jutni a régi Mezopotámiába, vagy akár mondjuk a római vagy görög építészetet is meg lehet látni. Hát itt mind ezek erőt fejeznek ki, és annak a társadalomnak egy bizonyos felépítését, és a gazdasági potenciáját, mert hát ne felejtsük el, hogy ugye ezek a korok egymást követve egy bizonyos kultúrát, egy bizonyos gazdaságot, és lényegében egy bizonyos uralkodónak a megrendelésére épültek. Hát itt elmondhatnám azt például, hogy ha már itt a tervezésről beszélünk, hogy ugye a legelső tervező, akinek a nevét mondjuk az irodalomból, az ismerjük, hát az éppen Imhotep egy ilyen pap volt, aki a Djoszer fáraónak a sír együttesét tervezte, és az ő nevét feljegyezték, mint az első tervező, mondjuk úgy komplexus tervezőt. Ezt azt is meg kell jegyeznem, hogy az idő számításunk előtt körülbelül 2700-2600 körül történt. Tehát akkor már volt egy ilyen dolog, hogy igen, megépítettünk egy bizonyos építészeti együttest, ugye a fáraónak, az uralkodónak, a félistennek a megrendelésére, de már ugye azt is feljegyezték, hogy a fáraónak, Djoser fáraónak épült, és azt is, hogy ki volt a tervező, tehát így. Most már tovább haladva, ugye itten a piramisok, amik épültek, hát itt megint azt mondhatom el, hogy hatalmas építmények, rengeteg anyagot felhasználva, rengeteg energiát befektetve, és úgy a Karnaki, vagy a Keops, vagy a Mikerinos piramisok, ezek mind ma is állnak, és ezeket ugye lehet látogatni, és egy turisztikai mondjuk úgy vonzás körük van, és akkor ez egy gazdasági vonzatot is jelent. Egy kicsit közelebb kerülve, mehetünk ugye most már az ókori Görögországba, tehát az ókori görög világ az megint egy más társadalmi renden keresztül épült fel, ugye a demokrácia fogalma az Görögországból ered, és akkor itten az athén is pártai állam, városállamok, ugye, hogy fejlődtek, stb. De a lényeg az, hogy ha ma elmegy valaki Athénbe, ott látja az Akropoliszt, tehát az Akropolisz az egy olyan építmény, és egy olyan együttes szintén, amelyik egy bizonyos korban épült meg, itt se felejtsük el azt, hogy hát ugye ez Periklész korához köthető, és ez körülbelül időszámításunk előtt 450 körül készült el, és akkor ugye itt is tudjuk azt, hogy hát kik voltak a tervezők például. Tehát tudjuk azt, hogy Iktinosz és Kalikratész ketten tervezték, és nem utolsó sorban a híres szobrász, akinek megmaradtak a szobrai, ugye a Fediásznak a diszkoszvetőjét, azt mindenki ismeri, tehát az olimpia jelképe ma is, hát ezeket szintén feljegyezték, és mindenki tudja. Na, tehát az a helyzet, hogy most így tovább haladva a történelemben, most már egy kicsit nagyobbakat lépve, hát vegyük ugye a római birodalmat. Tehát a római birodalomban is az, mivel mondjuk úgy az akkori világ leghatalmasabb hatalma volt, hát a földközi tenger mindkét partját uralva, a közel-keletet is ugye meghódítva, hát rengeteget építettek. Nem utolsó sorban rá voltak utalva az építkezésekre, mert azt a birodalmat csak úgy lehetett irányítani, hogyha az úthálózatot kiépítették, az intézményhálózatot kiépítették, azt a római kultúrát azt terjesztették ezeken a területeken. Tehát ez mind azt jelenti, hogy rengeteg anyagot, rengeteg energiát fektettek be abba, hogy az ő birodalmukat, tehát gazdasági erejüket megmutassák. Na hát gyakorlatilag akárhova megyünk a közel-keleten, vagy megyünk a török országban, vagy a Itáliában, a görög partokon, ott mindenütt ilyen régi római épületekkel találkozunk. Ugye, hát nem kell beszélni arról, mindenki ismeri Rómában a Kolosseumot, ugye mindenki ismeri Rómában a Pantheont, és ezek mind olyan épületek, amik fent maradtak a történelem folyamán. Azt is el kell mondanom, hogy természetesen egy részük ugye romlott állapotban, vagy átalakított állapotukban maradt fent, de viszont az a helyzet, hogy ezek mutatják azt, hogy az akkori korok tulajdonképpen mit építettek, hogy terveztek, és hogy használták fel azt a gazdasági potenciált, amivel az a társadalom rendelkezett, ami tulajdonképpen ezeket létrehozta. Mert el kell mondani azt is, hogy a tervezés az tulajdonképpen egy társadalmi igénynek a kielégítése. És ez a társadalmi igény, ez időről időre, korszakról korszakra, a történelem folyamán, ez állandóan változik, és ez állandóan újabb és újabb igényeket terjeszt, és igényeket kell kielégíteni, és ennek megfelelően ugye változnak az emberek, változnak a korok. Na most egy kicsit tovább lépve, hát most már ott vagyunk, hogy a római birodalom is egy adott pillanatban ugye megingott a hatalmas építkezéseket, a fórumokat, amit építettek addig Rómába a császárok, ugye nem kell mondani, hogy Cézár meg Augustus császár, hogy milyen hatalmas építményeket építettek, Trajanus oszlopát ugye mindenki ismeri, tehát viszont egy másik dolog is nagyon jellemző volt erre a Rómára, egy-egy hadjárat után a nyertes vezér, hogyha megépítette a saját diadalívét, vagy megépítette Róma neki a diadalívet, mikor megérkezett a hadjáratból. Na és akkor ugye ez a birodalom is egy adott pillanatban szétszakadt, megmaradt ugye a kelet-római birodalom, ahol most már a hangsúly, vagy a központ áthelyeződött ugye a Konstantinápolyra, a régi Bizáncot, ugye Konstantin császár újra alapította, illet Konstantinápoly, és akkor itt is elkezdődtek a hatalmas építkezések, ami tulajdonképpen a régi Rómát akarta visszahozni, és ez a régi Róma, ez megjelent most keleten, a keleti térséget uralta, és akkor itt is olyan hatalmas épületek jelentek meg, mint például a Rómát körülvelő fal, vagy pedig ott van a Hagia Szófiát, azt is mindenki ismeri, tehát ez is egy gyönyörű, szép építmény. Aki elmegy meglátogatni Törökországot, az Isztambulba természetesen, hogy ezt az építményt meglátogatja. Azt is el kell mondjam, hogy hát ugye ez az építmény, ez 532 és 537 között épült, és itt is ismerjük a tervezőket például. Tehát a két tervezőt ismerünk, a Thraleszi Anthemiost és a Miletoszi Izidort. Tehát ők ketten építették, és azt is el kell mondjam azt, hogy hát ez egy, az is különleges ez az épület, mert ennek a kupolája az majdnem 33 méter átmérőjű, tehát az egy rettenetes megvalósítás volt abban az időben, amikor ugye nem ismertünk emelődarut, nem ismertünk egy csomó ilyen technikai módszert, amivel ezt végül is meg lehetett valósítani. Na, hát most már a nagyobb lépéseket téve a történelemben, még azt is el kell mondanom, hogy következő korok is nagyon sokat építettek, de az a lényeg, hogy már az ókorban volt olyan ember, vagy olyan építész, aki megírta az építészeti szabályokat például. Így ismerjük azt, hogy Vitruvius görög építész írt 10 könyvet, aminek az a címe, hogy De Architectura, tehát az építész művészete, és ez a 10 könyv foglalja magában tulajdonképpen az ókori normákat, hogy minek alapján kell építeni például egy templomot, vagy hogy kell felépíteni egy hidat, milyen díszítést kell használni ezeknél az épületeknél, stb. Stb. És pedig ez a 10 könyv, ez 3 nagy fejezetet tartalmaz. Az első fejezet az edukáció. Ez pedig azt mondja, hogy az építésről és csak a építésről és a tervezésről szól. A második az a gnomonia, ami tulajdonképpen egy nagyon érdekes dolog, és pedig az időmérő műszereknek a tervezéséről és a megépítéséről szól. És a harmadik pedig a mechanika, hát a mechanika szó az mindenkinek ismerős, de itt a mechanika abban az időben a harcászati gépeknek az építését jelentette. Tehát egy várostromnál, vagy mit tudom én, egy útépítésnél, vagy stb., hogy milyen eszközöket lehetett építeni, hogy ezzel megkönnyítsék az embereknek a munkáját. Tehát innet látható, hogy ez az építés, a tervezés és tulajdonképpen bizonyos szabályoknak a megalkotása, az már a régi ókortól kezdődően fennáll, ami az idők folyamán mind fejlődött és mind alakult, ami tulajdonképpen végül is az építészet történetnek vagy az építés történetnek a fejlődését tudja illusztrálni. Na most természetesen tovább haladva a történelmi korokban, most már ugye az ókort elhagyva eljutunk a középkorba, itt megjelentek ezek a bizonyos stílusok, mert hát itten már sokkal több gazdasági potenciál létezett, sokkal több fejedelem, királyok, császárok jelentek meg a történelem folyamán, akik szintén az ő gazdasági erejüket, tehát a potenciáljukat akarták megmutatni, ami szintén épületállomány felépítésében egy egész ilyen fővárosok megjelenésében, vagy pedig mondjam úgy inkább épületkomplexumoknak a megjelenésében írható le, vagy most beszéljünk csak a kolostorokról, a kolostorok azok az egyház erejét mutatják, vagy megyünk most csak hirtelen visszatérünk Rómába, ugye a pápasság, a Vatikán állama, hogy kialakult ott, miket építettek, de a királyok is annak függvényében, hogy milyen területen voltak Szicíliában, ugye a normannok mi építészetet összehoztak, vagy most már a frankok Franciaország területen, ne felejtsük el Nagy Károlyt, az ákeni templomokat, tehát ezek mind olyan dolgok, amik a korokban fennmaradtak, olyan építészeti stílust hoztak be, ami egy bizonyos ideig uralta a történelmet. Tehát Justinianus császárnak ugye a ravennai építései, meg az, ottan azok a templomok, stb. Tehát utána már következik ugye a gótika. Gótika, Franciaországban mindenki járt, már ismeri a gyönyörű gótikus templomokat, ugye a Notre Dame-ot Párizsba, vagy Strasbourgban ugye ezeket a hatalmas gotikus épületeket, de ezek a gotikus épületek eljutottak hozzánk is, ugye. Itt nálunk Erdély területén is van gyönyörű szép gotikus templom, ott van a Fekete templom Brassóból, vagy akár kolozsvári templom, vagy Gyulafehérváron, ugye, tehát itt mind olyan dolgokról beszélünk, amik tulajdonképpen kifejezik annak a bizonyos történelmi helynek, vagy annak a bizonyos történelmi korszaknak az igényeit, a gazdasági erejét, vagy mondhatjuk azt is annak a megfelelő társadalmi osztálynak, vagy rétegnek a potenciáját, aki ezt megrendelte.
Mérnök úr, köszönöm szépen a bevezetőt és a választ. Következzen most egy kis jó zene, mégpedig Republik mindig előre.
Hiával ülnek ránk, mindig előre, hős partizánok. A hideg szél, ha támad, ha senki sem, te akkor is válj rám. Mindig előre, mindig tovább, mindig előre, hős partizánok. A fehér szél, ha támad, ha senki sem, te akkor is válj rám. Úgy szeress, ahogy szeretlek, úgy szeress, és vigyázz rám. Vigyázz, mert összetörnek, ez most egy kiáltvány. Tarari-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra- A fekete világ most fehérbe öltözött, a fekete világ hős partizánok. A hideg szél, ha támad, ha senki sem, te akkor válj rám. Ne menekülj, mert úgy sem lehet. Ne menekülj, csak fordulj velük szembe. A fehér szél, ha támad, ha senki sem, te akkor is válj rám. Úgy szeress, ahogy szeretlek, úgy
összetörlek, ha nem én vagyok a legszebb. Wap! Tarari-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-
Folytatjuk a digitális világot. Témánk a tervezés és a tervező irodák formája a 21. században. Mérnök úr, olyan épületeket is ismerünk, melyeknek eleinte nem volt külön terve, és mégis felépültek. Tacár annak, hogy ezeket a műemlékeket számtalanszor kibővítették, mégis páratlan az értékük és az összhangjuk, szépségük.
Igen, hát kezdjük azon, hogy ilyen nagyon sok statisztikát készítenek az épület állománnyal kapcsolatosan. És például azt is kimutatták a történelem folyamán, hogy az eddig épített épület állománynak mindössze 2%-át, hangsúlyozom még egyszer, 2%-át építették tervezés alapján. Tehát ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen az emberiség addig, amíg eljutott ahhoz a korhoz, amelyik tulajdonképpen már tudatosan épített, addig ösztönből hajtotta végre ezeket a munkálatokat, hogy így fejezzem ki magam, amivel saját magának egy házat, egy óvóhelyet, hogy így mondjam, tehát a természet ellen tudott magának egy védett kis teret alkotni, mert az építészet az tulajdonképpen az egy téralkotás. Tehát itt van az építésznek a nagy szerepe, amelyik meg kell alkossa azokat a tereket, amiben tulajdonképpen az élet folyik. Itt beszélhetünk tulajdonképpen arról, hogy hol lakunk, az egy tér, hogy hol dolgozunk, az egy másik tér, amelyikben közlekedünk, az egy újabb tér, amelyikben kulturálódunk, tehát az iskola, vagy a színház, vagy a koncertterem, az egy megint egy más tér. A sportolás az újabb tereket hoz maga köré. A közlekedés, a tulajdonképpeni életünk az mind terekben zajlik le, és ennek következtében ezek a terek, ezek határozzák meg a mi mondjuk úgy kultúrszintünket is, de meghatározzák a mi életünket is. Mert egy tér lehet barátságos, egy tér lehet szép, egy tér lehet arányos, egy tér lehet emberi, de egy tér ugyanakkor lehet nagyon durva, egy tér lehet nagyon sértő, és tulajdonképpen ezt mi észre se vesszük, csak azt, hogy az emberek hogy viselkednek benne. Tehát itt egy másik dologra is rá irányítottam, és pedig arra, hogy tulajdonképpen a tervezés az nem csak a kivitelezés folyamán átalakul egy bizonyos építményé, hanem ez magában foglal egy rakás olyan dolgot, amit figyelembe kell venni olyankor, amikor egy épületet megtervezünk, vagy elképzelünk. Ugyanis itten azon kívül, hogy kellenek ezek a statikai ismeretek, amivel megalkotunk egy bizonyos építményt, vagy épületet, ezen kívül még nagyon sok dolog közrejátszik. Itt közrejátszik a történelem, közrejátszanak a hagyományok, közrejátszanak a filozófiai kérdések, itt utalok arra, hogy másképp épít a hinduizmus, mint ahogy épít a katolicizmus, vagy másképp épít az iszlám, mint ahogy épít a buddhista. Tehát itt mind olyan terek alakulnak ki, amik bizonyos kultúrát, bizonyos filozófiát sugallnak, és ezeknek az eszméit fejtik ki. Na most visszatérve erre az épület állományra. Tehát gyakorlatilag az ember ösztönből alkotta meg magának ezeket a menedékhelyeket, és ezeket a menedékhelyeket ugye előbb a földbe, vagy barlangokba, odúkba, stb., hogy védve legyen, de aztán később rájött arra, hogy vízparthoz közel legyen, hogy könnyebb legyen az élete, és stb. Stb. Nem megyünk bele be a történetbe, de az a helyzet, hogy annak függvényében, hogy hol élt, hogy milyen anyagokat talált a környezetében, azokból épített. Tehát ennek megfelelően aztán alakultak ki a bizonyos építészeti formák, az építészeti anyag felhasználat. Tehát, ugye, aki a folyóparton élt, nádas volt, az nád építményeket hozott létre, vagy pedig nádtetőt használt. Aki dombos, hegyes vidéken, erdő közelében fából építkezett, ugyanakkor kőből is építkezett, mert hát ugye a kő az kézenfekvő volt, tudta használni. Na most ennek megfelelően ugye, ezek az épületek, vagy építmények, vagy épületegyüttesek, ezek mind alakultak, és mind kifejezték az ott élő embereknek a felfogását, az ott élő embereknek tulajdonképpen a gazdasági fejlettségét és a kultúráját egy idő után. Na most természetes, hogy ezek alakultak, mert amikor elkészült egy ilyen épület, abban rengeteg erőt, rengeteg munkát fektettek be, nem utolsó sorban olyan anyagokat használtak, amit nem egy generáció, hanem több generáció is felhasználhatott, de mivel a rengeteg erő és a rengeteg energia befektetődött ebbe az épületbe, ezeket nem rombolták le, hanem fejlesztették, átépítették, kibővítették, stb. Az igényeknek megfelelően, mert hát ugye ahogy alakult a történelem, alakultak az igények, nem utolsó sorban mind több ember, tehát a társadalom az feszítette szét az épített környezetet, és ennek megfelelően ugye létrejöttek a városok. Ez egy nagyon nagy lépés volt a történelem folyamán, amikor a falusi környezetből ugye megjelent egy nagyobb entitás, amit tulajdonképpen városnak nevezünk, és akkor ezekbe a városokba hogy alakult az élet, mert ezekbe a városokba már másképp laktak az emberek, nem mint dolgoztak ugye a mezőgazdaságban, hanem már kialakultak olyan rétegek, akik a bizonyos ilyen foglalkozásokat műveltek, kialakult a kézművesség, kialakult a kereskedő réteg, akik már kiléptek ebből a közegből, összekötetéseket kerestek a szomszédos területekkel, és ennek kapcsolatban nagyon sok ilyen összekötetés jött létre, ami megint egy újabb hálózatrendszernek, a kereskedő hálózatnak a kiépítését, és ezeknek a kereskedő városoknak a kiépítését jelentette. Na most itt csak egyetlen dologra utalnék, például a Selyem útra. Tehát ez összekötötte Ázsiát és Európát, és ezen a Selyem úton végig haladva egy-két fontos város alakult ki bizonyos távolságra, ami ennek a gazdasági mozgásnak a fellendülését hozta, és ugyanakkor ezeket az épületeket, meg a városokat azt mind fejlesztette. Hát ugye beszélhetünk itt a közép-ázsiai városokról, tudom én, Bukharáról, vagy ezekről a városokról, gyönyörű szépek, ma is megvannak azokat az épületeket, hogyha ismerjük, tovább haladva, hogy ugye felénk, hát ott vannak ezek az iráni városok, hát azok is, ugye meg aztán a kis-ázsiai városok, most már a mai Törökország területén, vagy tehát itt megint arra kell felhívni a figyelmet, hogy igen, ahogy fejlődött a világ, ahogy a történelem alakult, ennek következtében ez az épületállomány, ez mind nőtt, és az igények mind nőttek, amit természetesen nem lehetett kielégíteni olyan szempontból, hogy ezek mind megtervezett épületek legyenek. Nem, a ahogy mondjuk itt a Székelyföldön is a székely ember összeállt a családjával, összeállt a komassággal, és kalákában megépítették a házat, hát máshol is ilyen építkezési formák voltak, az emberek segítették egymást, egy idő után kialakult ugye egy olyan réteg, akik értettek ezeknek a házaknak a felépítéséhez, függetlenül attól, hogy most már arról beszélünk, hogy ezeket kőből, vagy fából, vagy mit tudom én, agyagból építették, amit végül aztán ki is égettek, tehát téglát használtak. Tehát ez azt jelenti, hogy maga a nép, hogy így fejezem ki magamat, önellátóan én megépítette a saját maga szükségletére azokat az épületeket, amiben élt, és amiben termelt és alkotott. Na most persze itt kitérhetünk arra is, hogy hát az uralkodó osztály, tehát a nemesség, akik egy adott pillanatban ugye gazdasági erőre és potenciára tettek szert, ők megengedhették azt maguknak, hogy ők ugye erődítményeket, várakat építettek, nem utolsó sorban egymás ellen, mert hát ugye mindig a szomszéd füve jobban nő, hát ezért egymást megtámadva elvették egymás vagyonát, jobbágyait, stb. Stb. Na hát itt akkor kitérünk megint egy másik rétegre, ami a papságot jelenti, mert a papság az rengeteget épített, és rengeteget alkotott a szerzetes rendek, és ugye a templomépítészet, a kolostorok, ez hatalmas épületegyüttesek alakultak ki, ahol ők is a saját életüket élték, ők is termeltek, ott ilyen önellátók voltak, de amellett a kultúrával foglalkoztak, mert hát állandóan másolták a kódexeket, a királyoknak ők voltak a másolóirodái, stb., de hát ez megint egy bizonyos épületállománynak a kialakulását jelentette, de nem utolsó sorban, megint itt ki kell térnünk arra, hogy hát a történelem folyamán jöttek ezek a hadjáratok, tehát bizonyos országok alakultak, a népek meg kellett védjék saját magukat, itt várrendszereket építettek ki, ilyen határvédelem szempontjából, de ugyanakkor jött az ellencsapás, tehát itt kialakult, amiről már beszéltünk, hogy az építésznek az egyik feladata az volt, hogy ilyen ostrom szerszámokat és gépeket is kellett építsen, hát itt csak Leonardo da Vinci-re utalnék, aki ugye rengeteg olyan dolgot képzelt el abban az időben hadászati szempontból, amit most a 20. század, 21. század épít meg. Tehát ezek a dolgok, ezek a történelem folyamán nagyon sokat alakultak, és még egyszer hangsúlyozom, a tervezés az csak egy bizonyos időszakban lépett be, akkor, amikor már az igények nem csak, hogy a mindennapi létfenntartást kellett kielégítsék, hanem az igények meg kellett feleljenek annak is, hogy megmutassa a hatalmat, megmutassa azt, hogy igen, az illető képes ilyen dolgokat megépíteni, és nem utolsó sorban ezzel próbálta lenyűgözni úgy az alattvalóit, mint mondjuk a vetélytársait, tehát a szomszédos fejedelmet, vagy a szomszédos királyokat.
Válaszolnia kell egy hallgatónak is, úgy tűnik, hogy Floridából is hallgatnak minket. Körösi Réka kérdezi, vajon unokáink, utódaink mit fognak mondani a mostani borzalmas épületekről, az építészetről, a blokk, illetve a tömbház lakásokról, stb.?
Hát igen, itt el kell mondanunk azt, hogy az építészet nagyon sokáig, tehát mondhatjuk azt, hogy az időszámítás előtti időktől egy jó darabig kielégítette az igényeket, és az igényeknek megfelelően alakult. Na most a 21. század építészete az egy bizonyos, mondjam úgy, hibába esett. És pedig arról van szó, hogy a 20. század vége, a 21. század ráirányította a figyelmet erre a fogyasztói társadalomra. Tehát a fogyasztói társadalom, az mindenki tudja, hogy milyen gyorsan változik a divat, ennek megfelelően, ugye ma piros, holnap zöld, holnap után pepita, stb. Na hát ez a baj, hogy az építészetben is ugyanez a helyzet, hogy ami a lakás, az épület, a kultúrközpont, vagy akár egy sportlétesítmény is egy fogyasztási eszköz lett. Tehát az igények azok, és az elvárások azok nagyon nagyok, ugyanakkor az is a probléma, hogy a 21. századnak a, mondjuk úgy az esztétikai igénye, és a 21. századnak a mondjuk úgy a látásvilága, lévén, hogy a számítógép ott van, és most nézem San Franciscót egy fél perc múlva, vagy fél másodperc múlva, mondhatnám inkább így Tokiót, vagy nézem akár dél-afrikai köztársaságot, vagy akárhova, ugye rákattinthatok. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a 21. század kialakított egy ilyen nemzetközi építészeti fórumot, nem mondom most stílust, hanem egy nemzetközi építészeti fórumot, amelyik tulajdonképpen majdnem mindenütt olyan épületeket próbál alkotni, hogyha én kapok most egy megrendelést, úgy, ahogy indítottam a beszédet San Franciscóba, azt az épületet akkor San Franciscóba helyezem el. Hogyha kapok, mit tudom én, Abu Dhabiból, azt az épületet Abu Dhabiba helyezem el. Tulajdonképpen itt egy olyan dolog is közbe lépik, ami eddig nem nagyon létezett, és pedig az, hogy az építész is meg akarja mutatni, hogy ő tud alkotni. Tehát most eljutottunk egy olyan fázisban, a 21. században vagyunk, amikor lényegében azt mondhatjuk, hogy mindent meg lehet csinálni. Tehát nincsenek határok. Az építészet nagyon kitágult. Most már az univerzumot is tervezzük, mert van egy ilyen tervezési fázis is, hogy a galaxist tervezzük. Na de az a baj, hogy ez a galaxis tervezés elveszítette az arányokat, elveszítette tulajdonképpen az embert, akinek tulajdonképpen az igényeit kéne kielégítse. Az igényeit elégíti ki, hogy így mondjam, de csak a pillanatnyi igényeit. Tehát a mai ember hozzászokott ahhoz, hogy gyorsan változik a divat, gyorsan változnak az igények, gyorsan változik a technika, gyorsan változik minden, minden nagyon gyors, ennek következtében semmire nem figyel rá, az értékeket nem tudja értékelni, és viszont amit alkot, az olyan, hogy holnap azt le lehessen cserélni, mert holnap az már elavult lesz, holnap az már nem fejezi ki a társadalmat, holnap már az igényeket nem elégíti ki, és ennek következtében mondom, a fogyasztói társadalom az építészetet is tulajdonképpen visszavetette. Van egy másik dolog is, ami felé a nemzetközi építészet felé terelt mindent, és pedig az, hogy nemzetközi szinten rengeteg anyag forgalomba került. Tehát építészeti szempontból mindegy, hogy én most, ahogy kezdtem San Franciscóba, vagy Tokióba, vagy Dél-Afrikába akarok építeni, ugyanazokat az építőanyagokat megtalálhatom akárhol. Megtalálhatom ugyanazokat az építészeti technológiákat. Tehát nagyon könnyen alkothatok, csak viszont az a baj, hogy pont azt veszítem el ezekkel az alkotási lázzal, és ezzel a nemzetközi anyaghasználattal, meg forma tervezéssel, hogy már nem olyan épületeket alkotunk, ami a megfelelő közösséget jelképezi. Itt utalnék vissza egy-két ilyen épületre, mint amilyen volt mondjuk a római Kolosseum, vagy mondjuk a Hagia Sophia, vagy a Notre Dame Párizsból, vagy mondhatnánk modern épületeket is, Wright-nak a vizesés háza, vagy mondjam inkább akkor azt, hogy Gaudinak a barcelonai épületei. Tehát ezek mind kifejeztek egy bizonyos helynek, ahogy mondták, a génius loci, a helynek a géniuszát, a helynek a formakincsét, és azokat az anyagokat, amiket ott használtak. Na ez mostanában a mai modern építészetbe elveszett. Nem utolsó sorban van egy nagyon nagy probléma, és pedig a gazdasági probléma, mert mindenütt nagyon drága lett az a terület, amire építkezni lehet, és ennek következtében ezeket a hatalmas kolosszusokat építjük függőlegesen, amik 300, 400, 800 méter magasságban is már felmennek, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az emberi léptéket azt teljesen elveszítették. Tehát itt a, tulajdonképpen az építészet az kezdi kizárni magából az embert, akinek tulajdonképpen kéne alkotni, akinek az igényeit kellene kielégíteni. És ennek következtében van az, hogy hát az emberek elindulnak, turizmus, ugye most egy iparág lett, azért, mert az emberek mást is akarnak látni, azt a régebbit akarják látni, ami kifejezett egy bizonyos kultúrát, akarja látni az ókori épületeket, akarja látni a román kor, vagy a gotika, vagy a barokk kornak az épületeit, a Szent Péter Bazilikát Rómába, hogy Michelangelohoz is eljussunk, mert ezek egyetemesen szépek. Addig, amíg egy modern épület, amelyik üvegből, fémből készült, csillog-villog, jön egy terrorakció, eltűnt, és senki nem síratja.
Keresztes úr, én azt hiszem, hogy ezt a beszélgetést még folytatnunk kell, hiszen távolról sem értünk a kérdéseink végére, és a beérkezett kérdésekre és hozzászólásokra sem tud már válaszolni, hiszen nincs időnk. Tisztelt hallgatók, a digitális világ végéhez értünk. Ma esti beszélgetőtársunk Keresztes Géza tervező, műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök, a zenei szerkesztő, ifjabb Kacsó Tibor, és nem utolsó sorban műszaki munkatársa. Rómeó Butileka nevében is köszönjük a megtisztelő figyelmet. Nagybodó Tibort, a digitális világ szerkesztőjét hallották. Legközelebb szombaton délben 13:30-tól a kőbe zárt múltunkkal jelentkezem. A műsor tartalmából röviden be kell lássuk azt, hogy napjainkban a nemesi temetkezésű helyek a legmostohább sorsúak. A többség és egyéb etnikumok bosszúja és a kincskeresésének célpontja. Épp elég, ha a kifosztott kriptáinkra, kirabolt sírokra vagy szétvert márványkövekre gondolunk. Ami a szorványtemetőket illeti, van, ahol már nincs gyülekezet, de még megvan a magyar temető. Sajnos ezeket a többség rongálja, széthordja és zavarja. Ellopják a köveket, ezeket lecsiszolják és újra faragják. Arra is van példa, hogy helyenként behantolják a kripta bejáratot, és csak az új nemesi temetéskor nyitják azt meg. Szombati témánk, nemesi temetkezési helyek pusztulása. Meghívott Vetési László református szorványlelkész, a Romániai Református Egyház szorványügyi előadója. Tisztelt hallgatók, hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További szép estét kívánok, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra.